Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, fennállva énekeljük a 84. Zsoltárnak az első versét. A 84. Zsoltárnak az első verse így kezdődik: Ó seregeknek Istene! Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket a 287. számú dicséret éneklésével. A 287. számú dicséretet énekeljük, annak az első 4 versét. Nincsen saját dallama, egy ismert ének a 372. dicséret dallamára. Könyörögjünk az Istennek, Szent Lelkének kezdetűre fogjuk énekelni. A 287. számú dicséret első 4 versét énekeljük, az első így kezdődik: Járuljunk mi az Istennek szent fiához.
Thank you.
helyünkön maradva hallgassuk meg református hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak a második úrnapjára eső kérdésfeleleteit.
Harmadik kérdés. Miből ismered meg a te nyomorúságodat? Az Isten törvényéből. Negyedik kérdés. Mit követel tőlünk Isten törvénye? Rövid összefoglalásban így tanít minket erre Krisztus Máté evangéliuma 22. részében. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint te magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Ötödik kérdés. Megtarthatod-e tökéletesen mindezeket? Semmiképpen nem, mert természetem szerint hajlandó vagyok Istent és fele barátomat gyűlölni.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan szól hozzánk a János szerinti evangélium 5. részéből, a 24. verssel kezdődően a 30. versig. Bizony, bizony, mondom nektek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Bizony, bizony, mondom nektek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Mert ahogyan az atyának van önmagában élete, úgy a fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. Sőt, arra is adott neki hatalmat, hogy ítéletet tartson, mert ő az emberfia. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő hangját, és kijönnek, akik a jót tették, az életre támadnak fel, akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel. Én önmagamtól nem tehetek semmit, ahogyan tőle hallom, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk imádságban az ő megszólítására. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, magától értetődik, mégis most rácsodálkozunk arra, hogy mi ismerünk téged, hogy ismerjük a te nevedet, ismerjük cselekedeteidet, és megérintett bennünket a te szereteted. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy a te kegyelmed által megérthettük azt, hogy meg akartál szólítani, és el akartál hívni. Köszönjük, hogy a te népednek, az új szövetség népének a tagjaivá lehettünk. Hálásak vagyunk azért, hogy életünkben mellettünk állsz, és hisszük, hogyha elmúlik az életünk, akkor is a tieid maradunk, akkor is a te népednek a tagjai lehetünk. Urunk Istenünk, megvalljuk előtted, hogy méltatlanok vagyunk erre az irgalomra, erre a szeretetre, méltatlanok vagyunk erre a kegyelemre. Nem érdemeljük meg, sőt, pont ellenkezőleg azt érdemelnénk, hogy a bűn miatti haragodban megbüntess bennünket. De Urunk, hisszük, hogy te kegyelemmel és irgalommal jöttél ebbe a világba, hogy bennünket megszólítsál, és hisszük, hogy a bűneink ellenére mégis a tieid lehetünk. Kérünk tőled erőt, hogy szent lelkeddel felvegyük a harcot az ellen az életünkben, ami nem neked tetsző, és küzdhessünk azért, igyekezzünk azon, hogy az életünk olyan legyen, amely kifejezi a te szeretetedet. Urunk, hadd szeressünk téged jobban, és hadd adjuk tovább ezt a szeretetet, amit tőled tanultunk, tőled láttunk mindenkinek. Urunk, kérünk, hogy így formálj bennünket napról napra, hétről hétre, te adj ehhez erőt, hogy hozzád egyre közelebb kerüljünk, egyre inkább méltókká legyünk. Urunk, hisszük, hogy ezt te meg tudod cselekedni. Így kérünk, hogy áld meg az Isten tiszteletünket, a te szent lelkednek a jelenlétével. Szólíts meg minket a te igédben. Az Úr Jézus Krisztusért, atyánk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Isten igéjének a hirdetésére készülve a 294. dicséretnek az első versét énekeljük, és közben a gyermekisten tiszteletre invitáljuk a gyerekeket, fiatalokat, majd azt hiszem, hogy azon az ajtón fognak elindulni közben. A 294. dicséret így kezdődik, Jézus vigasságom. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban János evangéliumának az 5. részében, a 24. és 25. versekben így. Bizony-bizony, mondom nektek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Bizony-bizony mondom nektek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban! Egy újabb nagy történet Jézusról, Jézus cselekedeteiről, és talán már megszokhattuk, hogy ezekben a történetekben mindig kibontakozik egy-egy nagy tanítás. Ott van a Nikodémussal való találkozás történetében az ige, amit talán a legtöbben ismerünk, a János 3.16, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Keresztelő János történetében, a samáriai asszony történetében pedig megtudjuk, hogy Jézus az, aki az élő vizet adja, Jézus az, aki a messiás, és hogy benne kell hinni. És most a Betesda tavi gyógyításnak a történetét látjuk magunk előtt, és olvassuk. Igazából ez nem a mai, hanem a tegnapi ige, de annyira megragadott ez a 24. vers, hogy nem tudtam tovább menni. És ugye ott talán még ismertebb az eleje a történetnek, nem pedig az utána kialakuló beszélgetés, hogy Jézus egy 38 éve beteg embert gyógyít meg, akarsz-e meggyógyulni, nincs emberem, vedd az ágyadat, és ugye ott ez szombatnapon történt, ebből lesz a kavarodás, mert hogy amikor meglátják, hogy ágyal a kezében megy ott össze-vissza, ahogyan János mondja a zsidók, de hogy írástudók és farizeusok, azok szóvá teszik, hogy hát mit gondolsz, hogy hát nem lehet csinálni. Nem tudom, hogy pontosan mit nem lehetett, ugye nyilván nem a 10 parancsolatban van, talán költözni nem lehetett, talán a bútorokat átrendezni nem lehetett, de nyilvánvaló, hogy itt nem erről volt szó, de ugye a betű, az van leírva, akkor azt kell betartani, és ezt akarták számon kérni ezen az emberen. Ő pedig elhárította, hogy hát azért vettem fel, mert valaki azt mondta, és meggyógyultam. És milyen megdöbbentő, hogy az ottaniakat, az, hogy ez a 38 éve beteg ember meggyógyult, nem érdekelte. Nem érdekelte, hanem csak az, hogy hát ez szombatnapon történt, ki volt az, kinek a sara az, hogy itt valaki megszegi a szombatnapi törvényt. Fontosabb lett a betű, mint az ember, fontosabb lett a szombat, mint az, akiért a szombat van, az ember. Ezzel a nagyon csontos, nagyon sarkos megközelítéssel nem igen értik meg Jézust. Folyamatos összeütközés van a szombat értelmezése, a törvény értelmezésében Jézus és az akkori vallási elit között. Azonban nem ez lesz az, ami miatt a dolgok felgyorsulnak, hanem az lesz, hogy Jézus önmagát az Istennel teszi egyenlővé, mert hogy akkor az történik, hogy azt mondja, hogy az atyám az munkálkodott, az én atyám mindez ideig munkálkodik, és én is munkálkodom. Ezért aztán a zsidók még inkább meg akarták ölni, mert nem csak megtörte a szombatot, hanem a saját atyának is nevezte Istent, és így egyenlővé tette magát Istennel. Kicsoda Jézus? Ez lett a fő probléma, ez lett a fő kérdés. És mivel Jézus egyenlővé tette magát Istennel, azt mondta önmagáról, hogy ő a messiás, ez nagyon nem tetszett az ottaniaknak. Főleg annak a fényében nem tetszett az ottaniaknak, hogy ez nem olyan messiás volt, amit ők szerettek volna. Volt egy elképzelésük a messiásról, hogy az mit fog csinálni és hogyan fog cselekedni. És Jézus nem illett bele ebbe az elvárásba, és ezért meg akarták ölni. Egyébként ez az egyik legfontosabb kérdése ma is a világnak, az embereknek, nekünk is, hogy kicsoda Jézus igazából, ki az a Jézus, hogy mi közünk van hozzá, mi közünk van ehhez a Jézushoz, aki nagyjából 2000 évvel ezelőtt született, aki 30 éves korában körülbelül kezdte el hirdetni a megtérésnek az evangéliumát, és hívta bűnbánatra az embereket, és felismerték sokan, hogy ő a Krisztus, akit megfeszítettek, harmadnap feltámadt, de az Isten szent lelkének a kitöltetése után, pünköstkor, azok, akik hittek benne, azokat összetartotta a Szentlélek erejével, sőt, olyan erőt adott nekik, hogy bizonyságot tegyenek, hogy mások számára is ismerté legyen az evangélium. Ki ez a Jézus? Ki ez a Jézus? Ez egy döntő kérdés volt az akkoriak számára, akik ott voltak, döntő kérdés volt, hogyan viszonyulnak. Ők azt mondták, hogy nem tetszik nekik, amit Jézus mond. Más elképzelésük volt arról, hogy milyen legyen a messiás. Ők elképzelték, milyennek kell lenni az Istennek a maguk módján, de azért ez egy kicsit még erőteljesebb volt, mint a maguk módján, mert ők a törvényből indultak ki, az Isten kijelentéséből, csak rossz következtetésre jutottak a végén. Ezen akadtak meg, hogy ez a Jézus, vagy ez a Krisztus, akit itt láttak, aki azt mondja magáról, ez nem felel meg az ő elvárásaiknak. És így ebben a vitában hangzik el Jézusnak ez a bizonyságtétele, és ez az üzenete a 24. versben, és mondja el azt, hogy nagyon sarkosan egyébként, és nagyon határozottan, hogy kicsoda ő, és hogy mi a jelentősége annak, hogyha valaki hisz ő benne. Úgy kezdődik, bizony, mondom néktek, ez egy nagyon erőteljes, egy nagyon határozott nyomatékosítás, hogy itt valami nagyon-nagyon fontos dolog fog elhangozni. Egy akkori fordulat, az akkori beszédnek az egyik fordulata, ahogyan Jézus felhívja a figyelmet, hogy ez fontos. Hát nem tudom, hogy mi hogy szoktuk felhívni a figyelmet arra, hogy fontos, mert ez a bizony-bizony ez, mintha nem lenne jelen a mi beszédünkben így, nem, de biztos megvannak a nyomatékosító fordulatok. Azt mondja nekik, hogy aki hallja az ő igéjét, és aki hisz abban. Hallani az ő igéjét, hallani azt, amit ő mond, hallani azt, amit ő hozott, hallani azt, amit ő tanít. Ha hallja az ő igéjét, ezt ugye nyilván abban az időben úgy értették, úgy lehetett érteni, hogy hallja az ő beszédét, hallja az ő tanítását, hallani Jézust. Igen, nem tudom, hogy most halljuk-e Jézust, tudjuk-e hallani, talán sokan mondhatják, hogy hát az akkoriak hallották, akik találkoztak vele. És sokan, és én is azt gondoltam sokáig, hogy mennyivel egyszerűbb lett volna az, hogy ha akkor hallhatjuk Jézust, ha akkor megérthetjük Jézust, akkor bizony sokkal könnyebb lenne nekünk is hinni. És biztos mindenki jobban hinne, mint most, amikor hát így személyesen nem tudunk vele találkozni, és nem tudjuk hallani. Úgy biztos akkor sokkal könnyebben jutottak az emberek hitre. Hát a Biblia arról szól, hogy nem így volt. Akkor is pont úgy volt, mint most. Ha most jönne el Jézus és most tanítana, pont ugyanúgy nem hinnének az emberek, akik nem hisznek, mint akik most hittek. Nem ezen múlik. De mi is halljuk Jézust, mégpedig úgy tudjuk hallani Jézust, hogy azok, akik akkor hallották, azok megőrizték a szavait, a tanítását, megőrizték azt az üzenetet, amit Isten Jézuson keresztül, az Atya pontosabban Jézuson keresztül megmutatott ebben a világban. Sőt, hát igazából, és elmondott, igazából Jézus maga volt az üzenet. Tehát az egész emberré létere, Isten emberré létere volt az üzenet, az egész élete, és természetesen a cselekedetei és a tanítása is. És amit megőriztek, azt továbbadtak. Itt például ennek a továbbadásnak a jánosi emlékeit, bizonyságtételét olvassuk. Tehát amit mi most olvasunk, az a Jézusnak az üzenete, az a mennyei atyának a szava, és így most is hallhatjuk Jézust. Hallhatjuk őt, az ő igéjét, és az ige hirdetésben is halljuk őt, és olvashatjuk is. Ez egy kicsit bizonyos szempontból újdonság, hogy egyedül is olvashatjuk, mert ez egy nagy kegyelem, régen nem adatott meg annyi embernek, hogy olvassa, hiszen egyrészt nem is biztos, hogy tudtak olvasni, ugye hosszú ideig anyanyelven nem is volt hozzáférhető az emberek számára. Az első gyülekezetek azok tudtak görögül, de ott is felolvasták az igét, nekünk pedig megadatott, hogy otthon leüljünk, kinyissuk a Bibliánkat, vagy az internetet, és olvashatjuk az Istennek az igéjét. Ugye, és az ő szent lelke által hallhatjuk, érthetjük az ő üzenetét. De Istennek az igéje, az ige hirdetés is a református hitvallásunk szerint az ige hirdetés is Isten igéje, ugyanúgy, hiszen egy bizonyságtétel ugyanarról, ami a Szentírásban le van írva. Ezért hívjuk a Szentlélek erejét segítségül, hogy úgy hirdessük, ahogyan van, és úgy értsük meg, ahogyan Isten ezt az üzenetet át akarja adni. Aki hallja az én igémet, azt mondja, hogy áron is vegyük meg az alkalmat, hogy minden áron legyünk benne abban, hogy Isten igéje jelen legyen, az üzenete az életünkben, hogy ne odázzuk ezt el, rajtunk is múlik, és milyen nagy lehetőség az, hogy mi hallhatjuk az igét. Kedves testvérek, és bizony, amikor arról beszélünk, hogy halljuk az igét, mi ezt egy olyan dolognak gondoljuk, ami hát egy opció. Tehát, hogy akarjuk hallgatni, vagy nem akarjuk hallgatni. És milyen kegyelem az, hogy ez így lehet, hogy így lehet a mi életünkben is, hogy hallhatjuk. Hogy ha úgy döntünk, hogy el akarunk menni templomba, akkor elmehetünk templomba. És hogyha azt akarjuk, hogy azt az igét halljuk, ami a tiszta ige, a reformátori tanítás szerint, a mi hitvallásunk szerint, akkor azt tudjuk hallgatni. Egyedül a mi döntésünk. A mi döntésünk semmi más. Tegnap volt a vallás szabadságnak a napja, mert 1568. január 6 és 13 között a Tordai Országgyűlésen fogalmazták meg először azt, hogy szabadon lehet gyakorolni a vallást. Ugye akkor a római katolikus, református, evangélikus, főleg a szászok voltak Erdélyben evangélikusok, ez egy erdélyi országgyűlés volt akkor, és a unitáriusok voltak azok, akik így vallásszabadságot kaptak. Nyilván az ortodoxokra is vonatkozott, csak ők addig is megvoltak maguknak, ők nem voltak akkoriban még ilyen komoly tényezők az erdélyi politikában és a hatalmi kérdésekben, és ez egy nagyon nagy dolog volt, hogy a világon elsőként kimondták, hogy mindenkinek joga van hinni úgy, ahogyan ő jónak látja. Nyilván ezeket fogadta el az ottani országgyűlés, a Tordai Országgyűlés. És micsoda kegyelem, hogy mi most itt lehetünk, és hallgathatjuk az Isten igéjét, dicsőíthetjük őt, bizonyságot tehetünk, és micsoda visszaélés az, hogyha ezt csak egy opciónak tekintjük az életünkben, egyik lehetőségnek a vasárnapi programok közül, és nem azt, amire törekedni kell, amiért imádkozni kell, amit áron is meg kell venni, és hogy szükségünk van mindenre. Bizony, voltak idők, amikor nem voltak ezek a dolgok ilyen egyszerűek, és ma is vannak olyan vidékek, ahol nem egyszerű keresztyénnek lenni. És mi is ezen a vasárnapon azokért imádkozunk, akiknek sokkal nehezebb keresztyénnek lenni. Az idősebbek emlékeznek, hogy azért itt se volt mindig fenékig tejfel, mert bizony, amikor a II. Világháború után a Moszkvából ide szalajtott kommunisták átvették a hatalmat már 1945-től kezdve, a kezdetektől fogva arra törekedtek, hogy ellehetetlenítsék a keresztyén egyházakat, elvették az iskoláinkat, elvették az egyházak vagyonát, amivel fent tudták tartani önmagukat és az iskolákat, beültették az embereket a templomokba, hogy feljegyzéseket készítsenek, és meghurcoltak hívő embereket, és bizony sok minden történt, amit ma már kicsit úgy megfeledkeztünk erről, mert egyrészt azok, akik nem akartak élni ezzel a vallásszabadsággal, azt mondják, hogy jó, hát mindenki járhatott templomba, mondjuk ők a pártházba jártak, de nyilván mindenki járhatott. Nekik elég volt ennyi is, akik nem akartak ezzel élni. És aztán persze voltak olyanok is, akik minden áron meg akarták tartani, és voltak olyanok is, akiknek mondjuk nem voltak olyan pozícióba, vagy olyan hátrányos helyzetbe. Mások meg titokba próbálkoztak valami módon, szóval volt azért itt is olyan időszak, és ezt ne felejtsük el, hogy micsoda ajándék, hogy ma megtehetjük. Ma a legfeljebb gúnyos mosolyok, pillantások nem néznek bennünket normálisnak, de az az igazság, hogy bolondoknak néznek bennünket, de ezzel semmi baj nincsen, mert mi a Krisztus bolondjai vagyunk. Úgy, ahogy Pál mondta, ezt fel kell tudni vállalni. Hát ez nem olyan nagy dolog egyébként, nem olyan nagy dolog, mint másutt mondjuk börtönbe kerülni, vagy másutt elmenekülni azért, hogy valaki Krisztus hívő. Ennyire talán mi, még mi is képesek lehetünk. Szóval az, hogy hallhatjuk az Istennek az igéjét, élünk-e ezzel a lehetőséggel? Akarjuk-e hallani? Akarjuk-e azt hallani, ami az örök életnek a beszéde? És ez nekünk megadatott, hogy hallhatjuk. És hogy micsoda kegyelem, hogy ez így van, és ezért azt gondolom, hogy hálásnak is kell lennünk. De nem csak hallani kell, hanem hinni is kell abban, aki elküldte Jézust, és hinni is kell Jézus Krisztusban. Mi ez a hit? Ugye sokan úgy gondolják, hogy a hit az annyi, hogy elképzelem, hogy létezik Isten, és pont. Ez azonban igazából egy elképzelés, csak semmi köze a keresztyén hithez. Mert a keresztyén hit azért keresztyén hit, mert Krisztusban hisz. Ugye ezt jelenti a keresztyén, hogy Krisztushoz tartozó, Krisztusnak a követője. Tehát, hogyha nem a Krisztusban hiszek, mint megváltóban, akkor végül is majdnem mindegy, hogy miben hiszek, mert nincsen jelentősége. Csak annak van jelentősége, hogy ezt hisszük-e. Mi a különbség a kettő között? Hát úgy, ahogyan abban az időben is volt különbség, mert azért azok, akiket itt zsidóknak nevez János, ugye farizeusok és írástudók, talán ez a fordulat, ez a szófordulat azzal is magyarázható, hogy viszonylag későn történik a János, később történik a János evangéliumának a leírása, és azoknak, akiknek leírja, azok pedig elsősorban olyan keresztény közösségek, akik nem az akkori Izraelben vannak, és nekik egyszerűbb így elmagyarázni, hogy kikkel is volt a zsidó Jézusnak egyébként dolga és problémája. Tehát ez lehet a háttérben ennek a szófordulatnak. Az akkori, mondjuk kis-ázsiai gyülekezetek és görögországi gyülekezetek nem biztos, hogy minden tekintetben tájékozottak voltak abban, hogy milyen zsidó vallási irányzatok voltak, tehát hogy nem biztos, hogy ezt részletezni szerette volna, vagy volt értelme, a lényeget akarta elmondani. Szóval mi a problémájuk ezeknek az embereknek? De az a problémájuk, hogyha Jézus a Krisztus, akkor minden megváltozott. Ha Jézus a Messiás, akkor egyrészt neki igaza van, de ők nem akarnak neki igazat adni, másrészt pedig akkor nekik hinniük kellene, és követniük kellene, és nem a maguk feje után kéne menni, hanem fel kellene ismerni, hogy elkezdődött egy új korszak, ami el is kezdődött, mondja Jézus, hogy az most van, elkezdődött egy új korszak, amikor az üdvösség az nem attól van, hogy betartjuk a mózesi törvényeket, hanem attól van, hogy hiszünk a megváltóban, és ezt ők nem akarják. Ők ezt nem akarják, ennek ellenállnak, mert hogyha valaki Krisztusnak a követője, annak meg kell változzon az élete, annak meg kell térnie, annak újjá kell születnie, annak másmilyenné kell lennie. Van, mármint, hogy nem csak másmilyenné, hanem egészen határozottan pontosan olyanná, mint aki Krisztusé. Volt egy történet, amit szeretnék elmondani, nem olyan nagy történet, kis történet. Valamikor talán van, aki tudja, hogy életemnek egy szakaszában, hát hogy 7 éven keresztül vallástanár voltam egy református gimnáziumban. Hát az az időszak, ez még a 90-es évek második felétől a 2000-es évek elejéig tartott, lelkészként egyébként. Voltam vallástanár, hittan tanítottam, és az én dolgom volt, hogy az iskolának a keresztény, református keresztény jellegét valamilyen módon erősítsem. Ez egy ilyen táblacserés iskola volt, de azon már túl voltak, nem tudom, tudjuk, hogy mi az a táblacserés iskola. Ugye az azt jelentette, hogy valamikor ez egy református iskola volt, és az ottani egyházmegye azt mondta, hogy ezt szeretnék visszakapni, küzdelmek, veszekedések, ellenállások. Egyébként azok álltak ellen, csak így mondom, akik korábban a pártban vitézkedtek, aztán utána pedig ideológiai semlegesség mögé bújva próbálták ugyanazt folytatni, csak figyelmeztetek mindenkit, hogy ez ma is jelen van azért. Tehát azok az erők, akik ellene vannak az evangélium terjedésének, azok ma az ideológiai semlegesség jegyében például kitiltanák az iskolákból a hitoktatást. Tehát, hogy ez ugyanaz, hogy Magyarországon ennek ugyanaz a gyökere. Lehet, hogy Franciaországban más gyökere van ott a felvilágosodás és egyebek, de itt ugyanaz a gyökere. Ez teljesen nyilvánvalóan látható volt, hogy akik eddig a marxista tanok alapján voltak egyház ellenesek és Krisztus ellenesek, azok most utána meg a ideológiai semlegesség alapján ugyanazok az emberek folytatták ugyanezt. Szóval ott is megvoltak ezek a küzdelmek, és voltak olyanok, akik szembe szálltak, de végül az iskola áttáblát cseréltek, innentől kezdve református iskolává lett, legalábbis a tábla alapján. Igen ám, de a környező területeken is, hát csak a legöregebbek emlékeztek arra, hogy létezett valaha egyházi iskola abban az időben, ami ma természetes, akkor az egészen újdonság volt sokak számára, talán nem is tanulták az iskolában, nem is találkoztak vele, vagy olyan távoli volt tőlük, ami nem gondolták, hogy ez egészen közel is lehet, és ezért elmentünk hát megismertetni az iskolát a környező gyülekezetekben, református gyülekezetekben. És jöttek a gyerekek, énekeltek, verset mondtak, beszéltek az iskoláról, és jött velünk az akkori igazgató is. Na, és ezért mondtam el, mert egyszer, illetve többször elhangzott tőle az, hogy hát mit is mondjon az iskoláról, azt mondta, hogy hát az iskola, az végül is ugyanolyan iskola, mint az önkormányzati iskola, akkoriban még önkormányzatiak voltak a középiskolák zömében, csak itt van hittan is, meg van áhítat. Hát ebben különbözik. Én már akkor tiltakoztam, hogy ez nagyon kevés lesz, ez nagyon kevés lesz ehhez, de kicsit azért mondtam el a példát, mert kicsit így képzeljük el a keresztény életet is. Hogy hát végül is ez is ugyanolyan, mindenben ugyanolyan, semmiben nem különbözik a mindennapokban a többitől, csak hát néha elmegyünk, ha lelkünkben van valami vágyakozás, vagy szomorúak vagyunk, vagy szükségünk van rá, vagy megszokásból elmegyünk a templomba. Szóval a keresztények olyanok, akik néha templomba mennek és imádkoznak, de egyébként teljesen ugyanúgy élnek, mint az összes többi ember. Na most ez az, amikor Jézussal találkozunk, akkor kiderül, hogy nem így van. Hogy ha Jézussal találkoztam, akkor ez nem mehet minden ugyanúgy tovább. Mert hogyan élek úgy egyébként? Hát ugye mi, nekünk van azért egy előnyünk igazából, ami most fog lassan elkopni, az, hogy egy viszonylag keresztény történeti háttérrel jöhetünk. Az azt jelenti, hogy az életnek az alapvető berendezései, az elképzelései, a rutinja, az nagyjából még sokaknak, mondjuk az én gyerekkoromban még igazodott ahhoz, amit a egyház kialakított, tehát hogy azért csak megfordultunk a templomba, megkereszteltek, konfirmáltak a legtöbben, mondjuk ez falun volt és a 80-as évek, nem tudom, hogy városon hogy volt, ott már nem a legtöbben, de még ott is előfordultak, és templomi esküvő nélkül elképzelhetetlen volt, meg egyáltalán, hogy esküvő is van, mondjuk az is anélkül is elképzelhetetlen volt, és ugyanígy megvoltak azok a dolgok, amiben az ember úgy beleszületett, vagy a környezete vitte magával. Ugye ez adott egyfajta ilyen ismeretet, és adott egyfajta ilyen támaszt sokak számára, azonban ez lassan el fog kopni, vagy talán itt Budapesten látszik a legjobban, hogy itt van belőle a legkevesebb ebből a támaszból, és hát és azt azért mondtam ezt el, mert azért nyomokban az még jelentett valamit. Nem biztos, hogy valaki mondjuk gyakran járt templomba, de azért úgy alapvetően az alapvető értékekkel, helyel közel tisztában volt a keresztény értékekkel, hogy Isten mit gondol helyesnek, nem. Ma azonban az emberek többségét nem ez határozza meg. Mivel nem hallanak Jézusról, nem is ismerik a Bibliának a tanítását, mivel nem igyekeznek arra, hogy ezt kövessék, ezért hogyan élünk? Hát úgy, ahogy mindenki más. Azért hatások érnek bennünket, ugye a médiát tetszettek már hallani, kifejezést, meg a plakátokat, formálnak bennünket. Formálnak bennünket a filmek is. Egyébként a filmek a legnagyobb formálók az utóbbi korszakban, amik bemutatják, mondjuk hollywoodi filmek, ugye ott indult, bemutatták, hogy hát lehet itt léha életet is élni. Aztán utána a mostani filmek bemutatják azt, hogy hát, hogy végül is ezek a hagyományos életformák mellett azért még milyen sok életforma van, amik ugyan biztos vannak, de itt az emberi életformákról gondolok, az együttélés különböző helyzeteire, bemutatják ezeket, csak bár én úgy vagyok informálva, hogy kicsit nagyobb arányban mutatják, mint a valóságban léteznek, szinte már kötelező ideológia, hogy bizonyos dolgoknak szerepelnie kell ezekben a filmekben, és minden egyébben is a közgondolkodásban ezek formálnak bennünket. Az formál bennünket, ami körülvesz, nem pedig az Isten igéje formál bennünket. Ez egy jelentős változás, egyébként ennek a következménye, az én véleményem szerint, ez nem egy tudományos vélemény, az, hogy most például a mostani népszámlálási adatokban jelentősen csökkent a magukat kereszténynek mondók száma, nyilván ezt helyén kell kezelni, hogy ki a keresztény, ki nem, meg ki mit mondott, meg miért mondta, hogyan mondta, de ettől függetlenül lényegében arról van szó, hogy az emberek nagyon jelentős része Isten igéje nélkül él. Nem is hall róla, nem is, nincs is kapcsolata vele. Mással van kapcsolata, hát arra figyel. Amivel nincs kapcsolata, az nem formálja. Ha nincs kapcsolatom Istennel, más alakít. Olyan nincsen, hogy nem alakít valami. Valami alakít. A barátaim. Ugye a fiatalok számára nagyon fontos a kortárs csoport. De most már nem is a kortárs csoport, hanem az influencerek, de nem jól mondtam, mindegy, szóval azok, akik megmondó emberek, akiket követni akarnak, akiknek a gondolatai meghatározzák az ő gondolataikat is. Milyen döbbenetes, nem? Egyébként, kedves testvérek, hogy a szülők eltiltják a gyerekeket az Isten igéjétől, de odaengedik ezekhez, akikről azt se tudják, hogy mit mondanak. Ez az eltiltás, ezt úgy értem, hogy hát nem hozzák. Nem hozzák a gyerek Isten tiszteletre, nem beszélnek nekik Istenről, azok eltiltják. Istenre nincsen szükség. Más mindenre szükség van, Istenre nincsen szükség az életemben. Oda ne menjenek a gyerekek, mert még hatás lesz valamilyen módon rájuk. De aztán oda lökjük őket ezeknek a nem tudjuk kicsodáknak, akik nem tudjuk mit mondanak, akiket meg lehet hallgatni. Így gondolkodunk, és hát az eredmény pedig, ami van, hát azt szerintem az nem egy olyan nagyon meglepő dolog ebben a tekintetben. Szóval, hogyha Jézussal találkozunk, a dolgok nem mehetnek ugyanúgy, mint eddig. És ezt észrevették, megértették az ottaniak is, a zsidók vezetői, és hát nem tetszett nekik. Azt mondták, egyszerűbb lenne Jézust eltüntetni. És ma is ugyanígy gondolkodnak azok, akiknek nem tetszik Jézus, egyszerűbb lenne Jézust eltüntetni. Hogyan lehet ma Jézust eltüntetni? Hát eltüntetni azokat, akik benne hisznek. Tehát, hogyha őket nem lehet látni, őket nem lehet hallani, ők nincsenek sehol, csak a mesében, a történelemben, akkor végül is Jézus sincsen, gondolják ők. Tehát ugye pont így működött a szocializmus alatt is, ugye bezárva a templomban kell hinni, mondták ezt, vagyis máshol ne essen szó Istenről, máshogy ezt el kell hallgatni, és hát egy viszonylag eredményesnek tűnő dolog volt az ő számukra, ennek ellenére mégis itt vagyunk, az hogy lehet? Hát úgy lehet, hogy az Isten szent lelke is létezik, ezt nem szokták belevenni a számításba, és egyszer csak megragad bennünket, és azok, akik nem voltunk hívők, egyszer csak hívők leszünk, azok, akiknek nem is volt olyan fontos Isten hír, talán a legfontosabb lesz, és bizony az igének ilyen hatása van, hogyha az Úr Jézusra figyelünk, hogy ez ma is megtörténik, és ma is ugyanígy hív bennünket Isten magához. Az, hogy olyanok legyünk, akik komolyan vesszük őt, olyanok, akik benne hiszünk, és aki hisz benne, annak örök élete van. És itt van a dolgoknak a legfontosabb része, amiről itt beszél Jézus, hogy aki hisz benne, örök élete van. Kinek van örök élete? Ugye legszívesebben csak mindenféle dolgok voltak, meg odaálltam volna az ajtó elé, és megkérdeztem volna, hogy van üdvösséged, testvérem, aki bejött, minden, van üdvösséged? Ugye sokan erre azt a választ szokták adni, hogy hát majd kiderül, majd meglátjuk. Rossz válasz, nem így működik. Ha hiszünk Jézus Krisztusban, örök életünk van, már most. Már most örök életünk van, és hogyha ez így van, a hit az nem csak azt jelenti, hogy elhiszem, hogy van Jézus, hanem azt jelenti, hogy elhiszem, hogy megváltott. Azt jelenti, hogy az övé vagyok, ahogy hallottuk az első úrnapján a Heidelbergi KT-ból, az ő tulajdona vagyok, hozzátartozom. Úgyhogy most már nem az a kérdés, hogy mit mond a világ, mit gondolnak az emberek, hanem az a kérdés, mit gondol Isten, mi dolgom van vele, mit akar velem. Örvendezek annak, hogy az övé vagyok, hogy hozzátartozok. Mert örök életem van. És nem hallgatja el Jézus, és ez elég keményen hangzik, hogy nem megy az ítéletre, hanem átment a halálból az életre. És itt sok félreértés van ebben, hiszen talán sokan elképzelik azt, hogy van ítélet. Mások azt mondják, hogy nincsen. Tehát vannak olyan magukat keresztjénnek mondó eretnekek, akik azt mondják, hogy nincs is pokol. Tehát azért mondom, hogy eretnekek, mert ez egy tévtanítás, alapvetően semmibe veszi Jézusnak a kereszthalálát. És hogyha valaki semmibe veszi Jézusnak a kereszthalálát, az tévtanító az eretnek, ezen nincsen mit beszélni. Legalábbis, ha valaki keresztjének gondolja magát. Mert hogy Jézus, az, aki pont onnan akart bennünket megmenteni, hogy ne menjünk az ítéletre. Mert az ítélet alapján mindannyian elvesznénk. És micsoda dolog lenne, ha nem lenne ítélet? Micsoda dolog lenne, ha mindent meg lehetne úszni? Mennyi szörnyűség van ebben a világban? Mennyi rettenetes dolog, ami kiderül meg, ami nem derül? Mindenki ússza meg, senki, semminek ne legyen következménye, gonoszságnak, embertelenségnek, amit az emberek elkövettek? Nem, nem így van, kedves testvérek. Mindennek van következménye. Isten előtt nem lehet elbújni, nem lehet eltüntetni a bűnöket, és egyszer mindenkinek számot kell adnia a bűneiről. Mi a különbség a között, aki hisz, meg a között, aki nem? Aki hisz, az Jézus Krisztus érdeméért már most bocsánatot nyert. A bűnök voltak, nem vagyunk tökéletesek, bűnösök vagyunk, olyanok, akik elkövettünk bűnöket, nem csak az eredendő bűn miatt, hanem akik mi magunk se voltunk olyanok, akik tiszta szívből szerettük Istent és szerettük embertársainkat. És hát, ha őszinték vagyunk, most se vagyunk olyanok, akik ennek megfelelnénk egészen. Bár igyekszünk, igyekeznünk kell, ez a dolgunk, Isten segítségét kell kérni ehhez, és én hiszem, hogy ad is ehhez segítséget, és mindig hálát kell neki adni ezért, de igen, a helyzet az, hogy mindenki, minden ember bűnben születik, és mindenki méltó az ítéletre, megérdemelné ezt az ítéletet. A kegyelem pedig az, hogy az Úr Jézus eljött ebbe a világba, és aki hallotta ezt, aki megértette, aki hitre jutott, és követi őt, ugye a hit az nem csak egy elmélkedés, hanem ez az hitnek az a cselekvés, és igyekszik őt követni, annak üdvössége van. Erről szól ez a kijelentés. Nektek üdvösségetek van, ha hisztek Jézus Krisztusban, és hogyha ezzel a hittel követitek őt. Átment a halálból az életbe, mondja. És itt nem csak arról van szó, hogy egykor feltámadunk és üdvösségre támadunk fel, hanem arról van szó, hogy azt mondja Jézus, hogy addig, amíg nem ebben a hitben élünk, amíg az életünk nem Istennek a tulajdona, amíg nem azon igyekszünk, hogy az ő akarata szerint éljünk, és nem hálás életet élünk a megváltásért, addig a halálban vagyunk. És az élet azt jelenti, hogy ismerjük őt, aki a mindenható, aki az út, az igazság és az élet, és követjük őt. Ez az élet. És ez az, amiből a hívő ember átmegy az életre. És talán megértjük, hogy innentől kezdve már érdemes ezért szenvedni is, érdemes ezért küzdeni is, érdemes ezért felvenni a keresztünket is, érdemes az életünkkel, a földi életünkkel is fizetni az örök életért, innentől már érdemes, hiszen nem csak egy vélekedésről van szó, hanem egy nagyon személyes dologról, az üdvösségünkről, azt, hogy ma, most az övéi vagyunk, hogy Istennel járhatunk, vele állandó kapcsolatunk lehet Jézus Krisztus és a Szentlélek által, és hogy ebben erősödhetünk. Kedves testvérek, így biztat bennünket ezen a mai napon Isten, hogy éljünk a lehetőségekkel, éljünk azzal, amit ő adott nekünk, adjunk hálát, és dicsőítsük őt minden napon. Amen. Kedves élő testvéreim, akik átmentünk az életre, énekeljük az igehirdetésre válaszul a 472-es számú dicséretnek a harmadik versét. A 472. dicséretnek a harmadik verse így kezdődik. Lelkek éjét oszlatni fénnyel, reád az Úr, ezt bízta. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és egy perces csendességben vigyük hálaadásunkat és kéréseinket az Úr elé, imádkozzunk. Amen. Emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei édes atyánk a Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy újra emlékeztettél bennünket arra a jó hírre, hogy már most a tieid vagyunk, és örökké a tieid is maradunk. Köszönjük, hogy emlékeztettél arra, micsoda kegyelem, hogy veled járhatunk az életünkben, téged megismertünk, és egyre előrébb juthatunk ebben az ismeretben. Imádkozunk, Urunk Istenünk, hogy segíts, hogy növekedjen a hitünk, hogy ebben, nem csak az ismeretben, hanem a tapasztalatban is előrébb jussunk, hogy milyen jó veled lenni, hogy milyen áldásai vannak annak, hogy te megtartasz bennünket. Urunk, hálát adunk azokért, akik előttünk jártak, és vállalták a hitnek a harcát, és hűségesen ragaszkodtak a te kijelentésedhez. Köszönjük azokat, akik ebben helytáltak, és nekünk példát mutattak. Köszönjük az előttünk járó nemzedékek hitét, áldozatvállalását, és kérünk téged, hogy nekünk is adj erőt mindahhoz, hogy ugyanolyan hittel, sőt még nagyobbal kövessünk téged, és mutassunk példát azoknak, akik körülöttünk vannak, és azoknak, akik bennünket követnek. Urunk, hálát adunk neked a békességért, hogy így háborítatlanul lehetünk együtt a te kegyelmed által, nem csak most, hanem minden időben. Munkáld bennünk azt, hogy törekedjünk a testvérekkel és a veled való találkozásra, segíts, hogy imádságban hordozzuk ezeket, és hogy a te szent lelked által bátorítást kaphassunk minden időben ahhoz, hogy így cselekedjünk. Látod dolgainkat, látod küzdelmeinket, látod nehézségeinket és terheinket. Olyan jó, Urunk, hogy te bármilyenek is vagyunk, nem fordulsz el tőlünk. Olyan jó, hogy mindig mellénk állsz, és vigasztalsz a lehetetlen helyzetekben is, akkor, amikor emberileg már nincsen semmiféle gondolat, lehetőség, te mégis kegyelmeddel ölelsz körül bennünket. Köszönjük ennek a megtapasztalását, köszönjük, hogy ilyen szeretettel akarsz bennünket megtartani. Ó, kérünk, indíts minket, hogy legyünk hozzád jobban ragaszkodók, legyünk olyanok, akik tudunk a te szeretetedre igazi szeretettel válaszolni neked és egymásnak is. Kérünk, Urunk, eléd hozzuk mindazoknak az életét, akiknek nem könnyű keresztyénnek lenni. Azért imádkozunk, hogy meg tudjanak minden időben maradni a hitben. Azért, hogy legyenek mindig támogatók, akik segítik őket. Azokat, akik szenvednek a te benned való hitért, akik mindezt felvállalják, adj erőt nekik, a családjaiknak, mindazoknak, akik körülveszik őket, hogy tudjanak kitartani. Hiszük, hogy a te szent lelkednek az ereje meg tud őrizni mindannyiunkat a te kegyelmedben. Így imádkozunk a világ kereszténységéért, mindazokért, akik küzdelmek ellenére is, és ellenséges környezetben is vállalják a hitet és a hozzád való tartozást. Urunk, imádkozunk azért, hogy a magunk helyén tudjunk jó bizonyságú lenni a te szeretetedért. Kérünk, ami magyar nemzetünkért, és református egyházunkért, és keresztény egyházainkért, itt Magyarországon, és mindenütt a világon, hogy áld meg a bizonyságtételünket, és adj erőt a Szentlélek által, hogy azt hirdessük, amit ránk bíztál. Különösen is imádkozunk a békéért, Urunk, emberek ezrei, talán tízezrei vagy százezrei szenvednek most is a háborúság miatt. Kérünk, hogy légy kegyelmes hozzánk. Nem érdemlünk mi mást, de mégis hiszük, hogy irgalmas Isten vagy, és te meg tudod cselekedni, hogy véget érjenek ezek a háborúk, a szenvedések, és te tudod vigasztalni mindazokat, akik ebbe benne vannak, akik így kell, hogy éljenek ebben a nehézségben. Imádkozunk, Urunk Istenünk, a kárpátaljai magyar testvérekért, a mostani helyzetükben, ami egyre nehezebb és nehezebb, légy kegyelmes hozzájuk, adj nekik nagy hitet, és légy segítségül, bárhol is vannak, hogy a te kezedben, a te bátorításoddal tudjanak megmaradni. És indíts bennünket is, Urunk, hogy az imádságban ne fáradjunk meg. Így könyörgünk betegekért, megfáradtakért, gyászolókért. Így könyörgünk, Urunk Istenünk, minden emberi helyzetért, gyülekezetünk tagjaiért, gyermekekért, családokért, és imádkozunk, mennyei édes atyánk, hogy hallgasd meg a könyörgésünket, amikor eléd hozzuk városunk, országunk, nemzetünk vezetőit. Te adj nekik bölcsességet, és tanítsad őket is a hitre, hogyha nem ismernek, megismerjenek téged. Egyházunk vezetőiért is könyörgünk, bölcsességért, hogy ne a kompromisszumokat keressék, hanem hitvallásosan tudjanak melletted dönteni és megszólalni. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, annyi mindenért lehetne még imádkozni, együtt imádkozzunk, az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el együtt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Szeretettel hirdetem az előttünk levő alkalmakat, ránk következő héten szokásos rendben tartjuk meg az alkalmat. Elkezdődött a felnőtt konfirmációs alkalom is szerdán, illetve a gyülekezeti hitoktatás 16 órakor párhuzamosan a fiatalok konfirmációs első csoportos alkalmával a gyülekezeti teremben. Szeretettel hirdetem, hogy a ránk következő vasárnap is egy különleges vasárnap, minden vasárnap különleges, hiszen az evangélium kell, hogy megszólaljon. Ez pedig a Magyar Kultúra napjához közeli vasárnap, amiben szintén van hagyományunk, hogy a himnuszt, amit most is eléneklünk majd az istentisztelet végén, akkor minden versével a 130. Zsoltár dallamára fogjuk elénekelni. Hogy mi köze van ennek a Magyar Kultúra napjához? Legyen az a jövő vasárnap titka, ha még valaki nem tudná. A mai vasárnap nem véletlen a vallásszabadság napja, ugye pont ide esik ez a tematikus vasárnapunk, a nehéz helyzetben levő vagy az üldözött keresztjénekért való imádságnak a napja, és egy különlegesség, hogy vannak olyan keresztény testvérek most közöttünk, akik olyan vidékekről jöttek, ahol nem olyan egyszerű, vagy nem olyan könnyű keresztjénnek lenni, mint mondjuk a mi helyzetünkben, ahol csak azt kell eldönteni, hogy hogy osztom be az időmet sokszor. Persze vannak nehezebb szituációk, az ő bizonyság azért is jöttek, mert az ő bizonyságtételüket fogják elmondani, és köszönöm szépen előre is egyrészt a szervezést Radics Orsolya testvérünknek és Szilágyi László testvérünknek a fordításnak a szolgálatát.
Jó napot kívánok mindenkinek! Kicsit magyarul beszélek. I will start with a little bit Hungarian and then we will switch to English, okay?
Okay,
that's fine. Yes. Mereti vagyok, Meretin Albanian vagyok, örmény vagyok, Szíriában, Aleppóban születtem és nőttem fel. 2021 szeptemberre óta már Magyarországon élek, és itt tanulok a Pazmány Péter Katolikus Egyetemen. Történettudományi intenzetten és örmény tanulmányok szakon. Igen.
Okay,
it's fine until now. So now we can switch to English. First of all, I am very happy and feel blessed that we are sharing these moments together now here.
Nagyon örülök, hogy nagyon boldog vagyok, hogy ezt a pillanatot meg tudom önökkel osztani.
I am very happy that I had the chance to be in Hungary and live in safe and peaceful environment.
Nagyon örülök, hogy itt Magyarországon békés, nyugodt környezetben élhetek.
As I mentioned when I was talking in Hungarian, that I am Armenian, but I am from Syria.
Örmény vagyok, ahogy említettem, de én Szíriában élek.
About myself, I was in Syria, I was studying archaeology between 2009 and 2013.
2009 és 13 között régészetet tanultam Szíriában.
It was a very hard time because the war started and many people had to leave also their homes.
A háború miatt nagyon sok embernek el kellett hagyniuk az otthonukat.
And during my studies, we were under shells and under rockets with different sizes and different strengths.
A háború alatt rakétákkal és gránátokkal, különböző mértékű és erősségű rakétákkal és gránátokkal lőtték a lakásainkat.
In 2013, January 15, there was a huge bombing in the university, and on the same date, me and my two siblings, we had exams at university.
2013. január 15-én azon az egyetemen, ahol vizsgázott két testvérével, bombatámadás érte az egyetemet.
At the end, there were more than 100 university students martyred, and me and my siblings were alive with a miracle.
Abban az időben, akkoriban nem több mint 100 ember meghalt, ő és a testvérei csodával határos módon megmenekültek.
Igen. This was one of the most important things during my studies.
Hát ez volt a legfontosabb esemény a tanulmányai alatt.
After that, I would like to mention when I started to work as a social studies teacher at Armenian Evangelic School.
Ezek után egy örmény evangélikus iskolában, mint társadalomtudományi tanár kezdett dolgozni.
It was between 2015 and 2020.
2014 és 2020 között történt ez.
The neighborhood that I was living, near from our neighborhood, there were Islamic extremists.
Közel a lakóhelyünkhöz iszlám szélsőségesek éltek.
We were seeing their flags from our balconies.
A zászlaikat láttuk az ablakunkból.
The black flags with white writings.
Oh, ez a fekete zászló, a fehér felirat.
It was the day of Good Friday.
Nagy péntek napja volt.
When on the Friday morning at 5 a.m. they entered this region which was in near from our neighborhood.
Hajnali 5 órakor ezek a iszlamisták betörtek abba a környékbe, ahol ők laktak.
And when I went to the church, there was a huge bombing on the area near the church.
Amikor a templomba ment, hatalmas bombázás volt a templom környékén.
And when the Holy Mass finished and I wanted to go home, a sniper wanted to kill me.
Amikor a mise után haza akart menni, egy mesterlövész megpróbálta lelőni.
And I felt it, I heard it when they wanted to try, and I hide myself behind the car.
Hallotta a lövést elsüvíteni, és levetette magát egy autó mögé.
It was very hard year because we couldn't go to the church on the Eastern Sunday.
És ez nagyon szörnyű volt nekik, hogy nem mehettek templomba húsvét vasárnapján.
And our apartment is in the fifth floor, and the same extremists
were like crazy. They were throwing rockets, and the roof, the top roof, was injured 3 times.
A lakások az 5. emeleten volt, és oda is dobáltak ezek a szélsőségesek bombákat, illetve a tetőre is dobáltak fel ilyeneket.
We were living together and we were doing everything together because we were talking that if we are going to die, we will die together.
Mindent együtt csináltak, és azt mondták, hogy együtt élnek, vagy együtt halnak.
Yes. It was very hard for us, but nothing will still forever. It will not last forever.
Ez nehéz dolog volt, de bíztunk abban, hogy semmi sem tarthat örökké.
We are praying always, and we were praying always, that nothing is important, but we are just the important, and that we end and finish the war in peace and in health.
Imádkoztunk állandóan azért, hogy ezt a háborút békében és egészségben túléljük.
And I would like to add or read 4 verses from the most important psalm for me.
Akkor most föl szeretnék olvasni 4 verset a számára legfontosabb Zsoltárból.
It is the Psalm 91.
A 91-es Zsoltár.
We were always, every day we were always reading and praying the same Psalm because we had no other choice, but our hope was always in Jesus.
Mi mindig ezt a Zsoltárt olvassuk, nem nincs más választásunk, mint hinni Jézus Krisztusban.
Difficulties are always there somewhere in our lives, but we have to choose to come over those difficulties.
Mindig vannak nehézségek az életünkben, de nincs más választásunk, mint túljutni ezeken a nehézségeken.
As the psalm is 16 verses, so I chose just 4 of it.
A 91-es Zsoltárból 4 verset választott.
Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a feleségest választottad a te hajlékodda. Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közeleged a sotárodhoz, mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őriznek téged minden utadban, kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsszed, lobadat a köbe.
Köszönjük
szépen. I hope it was clear a bit.
It was clear. Yes.
So clear. This is a very powerful psalm, and I blindly believe in its strength.
Ez egy rendkívül erőteljes Zsoltár, és én vakon bízom ennek az erejében.
Thank you so much.
Köszönjük szépen.
Elmondom, hogy a 91. Zsoltárnak a 9, 10 és 11. 12. verseit hallottuk.
First of all, I would like to thank you for giving me this opportunity to present the Christians in my country as a Syriac.
Köszönjük azt a lehetőséget, hogy bemutassa a szíriai keresztényeket.
My name is Ibrahim Sabra, and originally I am from Syria. And right here, I am studying commerce and marketing in Budapest Business University.
A magyar, a Pesti Gazdasági Egyetemen marketinget és gazdaságtan tanul Ibrahim Sabra Szíriából.
Not long time ago, we used to speak Syriac, Aramaic language, in all that territory, in all that region, in Syria, Palestine, Jordan and Lebanon.
Ezen a területen még nem is olyan régen, tehát Palesztinia, Jordánia, Szíria területén az arámi szír nyelvet beszélték.
Christians in that region were always under persecution, especially in the last 100 years.
A keresztények ezen a területen mindig veszélyben voltak, elnyomásban voltak, különösen az utóbbi 100 évben.
Currently in 2011 I was living in my country in Homs city.
2011-ben Homs városában lakott.
The neighborhood where I was living consists of 100 thousands of Christians.
Ezen a területen 100,000 keresztény élt.
One day Muslim extremists attacked that neighborhood and they were like targeting especially that neighborhood which was consist of Christians.
2011-ben muszlim szélsőségesek megtámadták Homs városát, különösen azt a kerületet, ahol a keresztények éltek.
And because we are Christians, we don't use to kill or to fight.
A keresztények voltak, ők nem védekeztek, nem harcoltak.
We had to move to another city where my sisters was living.
Egy másik városba kellett költözni, ahol a nővére lakott.
That city called Hama, it was consists of 6,000 of Christians.
Ez a város, ez Hama volt, ott 6,000 keresztény élt akkor.
They destroyed, actually they attack after 40 days that village and everyone as a Christians had to move again.
Ezt a települést is elpusztították a szélsőségesek és tovább kellett költözniük.
We had to move to another city in Damascus called Ma'lula.
Damascus mellett egy Ma'lula nevű városba.
In Ma'lula, they attacked after 6 months the Muslims extremists and they destroyed the church, they kidnapped the nuns and they burned the churches.
Ezek után elpusztították az egész Ma'lula egész városát, a régi kolostorokat és templomokat.
We had to move again to a more safety area. It's near Damascus.
Megint elköltöztek egy biztonságosabb területre, Damaszkusz környékére.
Damascus the capital, of course.
Damaszkusz a fővárosa.
In 2018, Muslims extremists attacked Damascus with missiles, with suicide cars.
2018-ban a muszlim szélsőségesek bombákkal, öngyilkos merényletekkel támadták Damaszkuszt.
I want to draw your attention about something really important.
Valami fontos dologra szeretné fölhívni a figyelmünket.
The Christians who were under their control in their region, they didn't treat them equal or in mercy.
A muszlimok azokat a keresztényeket, akik az ő területükön éltek, nem tekintették egyenlőnek.
Christians had to pay penalty to remain Christians or they have to convert to be criminal like them.
Adót kellett fizetniük a keresztényeknek, vagy megtérni iszlám hitre.
But for us as the Christians in our region it's impossible to convert to be like them.
De az ott élő keresztényeknek lehetetlen megtérniük.
The children were used to go to Sundays to schools, to Sunday schools in churches.
A gyermekeket vasárnapi iskolába, a templomokba, vasárnapi iskolába küldik.
The same as in every Christian's country, we had to go every Sunday also as a families to churches, to pray in our churches.
Ugyanúgy, mint minden keresztény országban, vasárnaponként a templomokba kell mennünk.
And there we got our religion education that we have to love each other regardless of their religion or their discrimination behaviors.
Ezekben az iskolákban tanítják a gyerekeket, hogy mindenkit egyformán szeressenek eredetük és különbözőségeik ellenére.
Being a Christian means to follow the teachings of Christ and his commandments.
kereszténynek lenni annyit jelent, hogy Jézus Krisztus tanításait és parancsolatait követjük.
So we cannot act like those criminals who wants to kill man and the humanity.
Nem lehetünk olyanok, mint azok a bűnözők, akik az emberek és az emberiség ellenségei.
Here, please, let me take the opportunity to express my great thanks to the great Hungarian people.
Szeretném most kifejezni köszönetét a magyar népnek.
Who have been and still support all Christians around the world, especially Syria, in the present time.
Akik támogatnak minden keresztényt, különösen Szíriában a jelenlegi időkben.
It's not surprising for me actually to see Hungary, the first people who rushed to help Syria to send the first aid after the earthquake.
Számára nem is meglepő az, hogy Magyarország volt az első ország, aki Szíria segítségére sietett a mostani földrengés idején.
The church and charities in Syria used to deploy aids to send to us from Hungary help since 2011.
2011 óta a templomok és jótékonysági intézmények magyarországi segélyeket osztogattak.
Hospitals were treating the injury for free and operating surgeries for Christians in need till today, actually.
Kórházakban segítenek a betegeknek, operálnak még a mai napokban is.
And please allow me to ask every one of us to pray the Lord's Prayer in his own language, and in this regard also my friend will pray the Lord's Prayer in Armenian, and I will pray it in Syriac. If you allow us, Father.
Most azt szeretné, hogyha mindenki a saját nyelvén elmondaná a mi atyánkot.
Mi atyánkot
fogjuk
elmondani. Először meghallgatjuk Jézus anya nyelvén.
You can hear it. Shemabo, wabro, roho hayo qadisho, hadaloho shariro, amin. Abund bishmayo, nesqa dashishmoch, tithi melkuthoch, نهو صبيونوخ أي كانت بشمايو أوف ورعو هبلان لحمو تسنقونان يومون وشبقلان حاو بين وحطو هين أي كانو دوف حنان شباق الحايو بين لو تعلان نسيونو إيلو فاصولان من بيشو ميطول ديلوخي ملكو ثوخ حايلو تشبحتو العالم علمين آمين. Thank you very much. Köszönöm szépen.
Örményül is meghallgatjuk.
Köszi.
Az örmény nép az egyik legrégebben, olyan nép, amely legrégebben vette fel a kereszténységet.
Hanun horja vort vojav hokvin szörpó, amen. Hajr mer vor herginus ez, szurp jerici hanunko, jegeszce arkajtjunko, jericin gampko, vor bez herginus jev hergris, ez hadz mer hanabazor, dur mez ajszor, jev tó mez ez partis mer, որպես եւ մեկ թողումք մերոց բարդաբանած եւ մի դանի ռզմեզի փորձություն այլ բրկի ասմեզի չարե զիկոյ արքայություն եւ զորություն հավիտյան հավդենից ամեն
ամեն
thanks thank you
աչքինսնու ուբա դնադա դնարուհու մեսարքի ամեն ուբա մոնդեի քիչքին սամանիա արցարքի քեսունանկա մուլիքին քաշիզո աբոնի ֆինկե զամաչքին դունիա կամայն դեյքե սաչքին սամա ka ba mu yau abinci yini ka gafarta mana zunuban mu kamar yadda muke gafarta wa masu mana laifi kada kai mu a cikin jarawa amma ka cice mu daga mugu amin cikin sunan Uba da na Ɗa da na Ruhu mai tsarki amin
kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu amina baba yetu uliye mbinguni utakalo lifanyike utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyowasamee na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi lakini utuopoe maovuni. Amina.
Amen. És akkor az volt a kérés, hogy most közösen is mondjuk el, hogy ki a maga nyelvén, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vendégeink még érkeztek, akik szívesen beszélgetnek bármelyik elhangzott nyelven, azok angolul is. Azokat kérjük, hogy majd egy kávéra jöjjenek le, illetve miközben elkezdjük az éneket, lehet, hogy nem tudják velünk énekelni, most az ének alatt szeretnénk egy kis ajándékot is átadni nekik, de mi azért folytassuk az énekkel közben, ha szabad. Ugye a sorrend ének, áldás, és aztán utána pedig a himnusz és adakozás elköszönés. 199. dicséretet énekeljünk. 199. dicséretet. Négy rövidke verse van. Adjunk hálákat az Atya Istennek, mennynek és földnek, szent teremtőjének. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.